Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Vízkereszt ünnepe után, az első vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levele 6. részében, az első 4 versben a következőképpen. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld atyádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön. Ti pedig, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr fenyítésében és intésében. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, Isten igéje eligazítást ad mindenkinek az élet minden területére vonatkozóan. Az új élet azt jelenti, ha valaki Jézus Krisztusban új teremtésé lett, új életet nyert hitáltal Istentől, hogy Isten az ő képmására állít helyre minket. Az új életben teremtőn képmására újulunk meg, hogy a helyünkre kerüljünk, hogy minden a helyére kerüljön az életünkben. És hadd mondjam most így, Isten igaz, jó használati utasítása szerint tudjunk élni. Mert ő tudja, hogy mire való az életünk. Ő tudja megmondani nekünk, hogy mi a jó, mi az a rend, ami az életnek a rendje. Ahol valóban mindegyikünk a helyére kerül az Istennel való közösségben, és helyére az emberi közösségben is, a hívő közösségben, és minden tekintetben, és ebben az Isten szerinti rendben bontakozhat ki mindaz, amire Isten szánt minket, és kap értelmet az életünk. Alapvetően emberként azt kell megélnünk, hogy az emberi társadalomban alá- és fölérendeltségi viszonyok vannak. Hát nem csinálhatja mindenki ugyanazt. Nem ugyanaz a jogköre mindenkinek. Nem ugyanaz a képessége sem mindenkinek. Az egyenjogúság, ha már ezt a szót használom, az abban van, hogy emberek vagyunk mind. A csodálatos emberi méltóság az, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtetve. Na de e tekintetben lettünk méltatlanokká. Az Istentől elszakadt ember a saját méltóságát tette tönkre. Méltatlanná lett. Isten viszont az ő kegyelméből helyreállít. Amikor Jézus Krisztusért, az ő drága, szent, engedelmes fiáért, az ő áldozatáért magához fogad minket, akkor a helyünkre kerülünk. És nagyon gyakorlatilag megmutatja nekünk az Isten igéje, hogy kinek mi a helye, mi a dolga. Az emberi viszonylatokban, Isten szerinti módon. És ami a legalapvetőbb az emberi viszonylatokban, ami a társadalom alapsejtje, a családban. A társadalom alapsejtje a család. Egy társadalmat, egy nemzetet, egy országot azzal lehet tönkretenni, ha tönkre teszik a családokat. És akkor itt most felkiáltó jel. Mert tönkre vannak téve a családok, nagy mértékben, nálunk is. Hamis ideológiák. Az Isten parancsolataival, Isten jó rendjével ellenkező hamis szabadságeszmé. És az emberről alkotott hamis kép mind hozzájárult ahhoz. És ravasz emberek, akik maguk sem tudták, hogy közben a sátán bábjai a hazugság atyának a programjait hajtották és hajtják végre. És nincs tekintély, ezért nincs nevelés sem. Mert a nevelés csak tekintély elvű lehet, ahol nincs tekintély. Ott hiába beszélnek nevelésről. A nevelés kapcsán pedig józanul tudni kell, hogy bűnös természetű az ember. Ahol ezt nem akarják tudni, ott saját kénye kedvére hagyják az embert. Bontakozzon ki! Segítsük abban, hogy kibontakozzon. Hát aztán ki is bontakozik. És ahol nincs nevelés, a szó igazi értelmében, ott nagyon hamar bekövetkezhet, hogy már tinédzser korában tönkreteszi a saját életét, meg másokét is. Az a szerencsétlen, akit hagytak kibontakozni. Mindez az összefüggése annak, ahogy mi ma halljuk ezeket az igéket. És Isten megmutatja nekünk az ő igéjében, hogy mi a család jó rendje. Ahol kell lenni családfőnek, aki ő maga hűséges ember, hűséges a feleségéhez, tekintélye van, vezet. Kell lennie anyának, feleségnek, aki segítőtárs, és gondoskodik a gyermekekről, és osztozik a családfő tekintélyében. De a vezetést a családfőnek gyakorolnia kell, és neki kell gyakorolnia. Hol vannak ma a családfők? A rend ott áll helyre, ha vannak hűséges családfők. Amikor Luther azt tapasztalta az egyház látogatásai során, hogy a névleges keresztény tömegek alapvető dolgokkal nincsenek tisztában. Azt mondja, se a mi atyánkot, se a hiszek egyet nem tudják. És még ezeket nevezik keresztényeknek. És ezek részesülnek a szentségekben. Hát akkor mit kell tenni? Megírta a kiskátét, és a kiskáténak minden egyes szakasza ezzel kezdődik, hogy ilyen egyszerűen tanítsa rá a család fő a háza népét. Mert az Isten igéje tanításának, az igazi nevelésnek, az Úr tanítása szerinti nevelésnek fegyelemmel és intéssel otthon kell történnie. Ahol a családfőnek magának is az Isten igéje a tekintély. Nagyon érdekes, ha a kiskátét kézbe vesszük, most is kézbe veszem itt a szószéken. Nem egy nagy terjedelmű első alkalommal, mivel akkor még sokan nem juthattak hozzá könyvekhez. Plakátformában jelent meg. Luther, aki tudott nagyon bőbeszédű lenni, olyan magvasan, tömören fogalmaz a kiskátéban, és sorra veszi az alaptémákat. Isten parancsolatait, a keresztény hitvallást, az Úrtól tanult imádságot, a keresztséget, az úrvacsorát, és tanít a gyónásról, és összegyűjti a bibliai igéket a szülőknek, a gyermekeknek, a gazdáknak, a szolgáknak, mindenkinek, ami neki való. Hogy itt van, itt az eligazítás. Ilyen egyszerűen és röviden. És így tanítsa rá ilyen egyszerűen a családfő a háza népét. Na de ehhez olyan családfők kellenek, akiknek maguknak pedig feje a Krisztus. És így valósul meg az, amit Pál apostol leír az első korintusi levelében is, hogy az asszonynak feje a férfinak feje a Krisztus. Mert a Krisztusnak pedig feje az Isten. És mindenben Jézus Krisztusra nézünk, aki a mi megváltónk, aki a tökéletesen engedelmes fiú, És itt van a legszorosabb kapcsolata egyébként ennek a kijelölt igeszakasznak az Óegyházi Evangélium ígével. Ahol a 12 éves Jézust láthattuk, az engedelmes fiút, aki gyermekként is az atyának engedelmes, a szíve az atya dolgaival van tele, és az atya akarata szerint rendeli alá magát a földi szülőknek is. Nos akkor, gyermekek, akik Isten igéje tanítását kapjátok, már otthon is, hívő szülőktől, hogy hitre jussatok, akkor tekintsetek Jézusra. Közben a szülők is. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrba. Na de ehhez hívő gyermekek kellenek. Hogy jussanak hitre? Hát csak is úgy, hogy a hit légkörében nevelkedhetnek otthon. Az Isten igéje tanítását tényleg nem csak mint elméletet kapják, hanem látják, tapasztalják, hogy az én szülőm számára is, apám, anyám számára is az ige a tekintély, megalázkodnak Isten igéjének a tekintélye alatt és előtt. Imádkozó életet élnek, amit az Isten igéje bűnnek mutat meg. Azt belátják, megvallják, és Isten lelkének erejével elhagyják. Úgyhogy nem üres beszéd csupán, amit mondanak, hanem az életük beszéli az Isten igéjét. Igen, erre van szükség. Aztán még ehhez kapcsolódik itt több minden más is. Éppen azért, mert minden ember bűnös természetű, ahogy a világra jön, hát emiatt megfelelő elbánásban kell részesülnie. De tényleg, amikor itt a gyermekeknek ír Pál apostol, amit ír, az csak úgy érthető, hogy ha a gyermekek is az Isten igéjét megismerték, és arra kaptak ösztönzést és lehetőséget, hogy ők maguk személyes hitben Jézus Krisztussal éljenek. Engedelmeskedjetek szüleiteknek. A szüleitekkel szemben mindig gyermekek maradtok. Ezt Isten nekem is tanítgatta és megtanította. Lehetek én sokaknak, mindenkinek az ige hirdető. A szüleimmel szemben a gyermek kellett, hogy maradjak mindig. Valaki egyszer így is megmondta ezt nekem. Laci ugye tudja, nem a gyermek dolga megtéríteni a szülőjét. Mondtam, hogy tudom. Alkalmakat adott Isten a bizonságtételre, az imádságra, adott esetben olyan bizonságtételre is, ahol világos volt, szüleimmel szemben és alázattal, tisztelettel, de határozottan ki kellett mondanom, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednem, mint az embereknek, de a szüleimmel szemben mindig a gyermek maradok. Akkor is, ha 80 évet érhet meg valaki. Tiszteld atyádat és anyádat. Nem azért, mert olyan kiváló ember volt minden tekintetben, lehet, hogy nem volt minden tekintetben olyan kiváló ember. Bár ahogy öregszünk, aztán sok tapasztalatot szerzünk, egyre több mindenben látjuk meg szüleinknél azt, amit Isten áldásul adott, és amit, ha csetlőbotló módon is, de nagyon komolyan vettek, és tettek, és vállaltak. Tiszteld atyádat és anyádat. Miért? Mert ez az Isten parancsa. Hát mindent az Úrért. Ezt mondja az Úr, akkor így van. Akkor nem okoskodom, nem ellenkezem, hanem elfogadom. Az egészen különleges, ahogy Pál apostol itt fölidézi, az ószövetségi 10 igéből ezt a parancsolatot a teljes szövegével. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat ígérettel, azt mondja. Mégpedig az ígéret ez, hogy jól legyen dolgod és hosszú életű légy a földön. Ez egy nagyon gyakorlatias, a földi életre vonatkozó ígéret. Nem sablon. Ugye, amit Isten mond, ahhoz mi soha nem viszonyulhatunk úgy, hogy követelődhetnénk, meg számon kérhetnénk, mert Isten az ő szentsége, igazsága és kegyelme és hosszú tűrése szerint bánik velünk. Nem sablon, de ígéret. hogy jól legyen dolgod és hosszú életű légy a Földön. És látjuk viszont, hogy aki nem tiszteli apját és anyját, az emberi vonatkozású parancsolatok közül, nem véletlenül ez az első, aki nem tiszteli apját és anyját, az mindenféle egyéb gonoszságra is képes, és rövid úton el tudja rontani az életét. Nálunk van egy félelmetes családi történet a rokonságunkban, ezzel kapcsolatban. Én még kisiskolás gyermek voltam, de nagyon megjegyeztem. Édesanyám nagynénje egy dolgos özvegyasszony volt, óriási munkabírással dolgozott, hogy özvegyen fölnevelje fiát és leányát, de hiányzott ugye a családfői tekintély már, az apa, aki korán meghalt, és hát bizony elég kemény fiú volt a nagyobbik, de a lánytól is kapott csúnya leszólásokat az anya. Megnősült a fiú, férjhez ment a lány, a fiú meg a családja ott lakott, ahol az özvegy mama is, és hát volt úgy, hogy neki támadt az édesanyjának a fiú. El is kellett költöznie emiatt aztán ennek a nénikének. 40-es éveiben járt még akkor. Úgy megütötte az anyját a fiú, hogy az édesanyjának az orra eltört. Ez a nagynéni, édesanyám nagynénje trombózis következtében 47 évesen meghalt. 2 hónapra rá meghalt a fiú is. Döbbenetes történet. Valahol egy nagy rokoni keresztelőn vettek részt, a féle kislakodalom volt, amit tartottak, ahol aztán volt étel, ital, mulatás, de másnap ő korán reggel indult az erdőre lovaskocsival, elbóbiskolt a bakon, valami kátyúba ment a kocsinak a kereke, fölborult a kocsi, magával rántotta a lovakat, ő a lovak közé esett, és a lovak agyon rúgták. A félelmetes ellenpélda. Ezzel szemben, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a Földön. Erre szokták mondani az emberek, még akik nem sokat foglalkoznak Isten igéjével, azok is, hogy Isten nem bottal ver. Vannak figyelmeztetései, amiket jó, ha a szívünkre veszünk, de még csodálatosabb, ha azt vesszük a szívünkre, hogy milyen kegyelmes hozzám, azt akarja, hogy az övé legyek, és ehhez használ föl mindent. És amikor az apákat ugyancsak inti, nem csak a gyermekeket inti arra, hogy szót fogadjatok, rendeljétek alá magatokat annak, amit a szüleitektől az Isten igéjéből hallotok, és az Isten igéje szerint hallotok, hanem az apák is megkapják az intelmet, az eligazítást. Amikor ezt olvassuk, hogy neveljétek a gyermekeiteket az Úr fenyítése és intése szerint, abban bizony benne van az is, hogy meg kell fékezni a gonoszt, a rosszat, a bűnös hajlamokat, meg kell fékezni. Ahogy a fán is nyesni kell a vadhajtásokat, nyesni kell. A másik az értelemhez szólóan tanítani. És mindebben a hívő apa számára, aki maga is Isten gyermeke, a hívő szülő számára, apa és anya egyaránt, akik maguk is Isten gyermekei, a minta az Úr cselekvése. És erről részletesebben olvasunk a zsidókhoz írt levélben például. A zsidókhoz írt levél 12. részéből, hadd olvassam föl egyben ezt a szakaszt a 4. verstől a 11-ig. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem nevel az atya? ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután, testi atyáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert azok kevés ideig a maguk elgondolása szerint fenyítettek. Ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Egész pontosan, akik általa gyakoroltattak. Igen, fenyítéssel is gyakoroltatni kell az engedelmességet. Az engedetlen természetűekkel. De hogyan? Szeretetből fakadóan. Ezért rossz az, hogyha a szülőből a düh robban ki. És dühöngve fenyít, és dühíti a gyermekét is. Atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket. Visszagondolva a saját gyermekeinkkel való történetünkre, csak azt tudom mondani, sok mindenre gondolva alázattal, kellett újra és újra ezért imádkoznunk, hogy Uram, bocsásd meg, és Te hozd helyre mégis, amit mi elrontottunk. Hol a látszívűségünkkel, hol meg a dühösségemmel. Mert hogy ember haragja, Isten igazságát nem szolgálja. De a látszívűség se az igazi szeretet. Ha hagyom felnőni azt, amit nyesni kellene. Bizony kell a fenyítés az engedelmességre neveléshez. És vannak olyan helyzetek, ahol előbb kell a fenyítés, aztán jön majd az értelemre ható magyarázat. Mert az adott pillanatban, mivel veszélyes a dolog, amit csinál az a gyermek, meg kell fékezni. Aztán majd elmagyarázni, hogy miért is volt ez. Hogy a 3 éves fiúcska ne csinálja ezt, amiről tudja. Mert mondták már neki többször, hogy ne tegye az öccsével, aki még nem tud járni. Aztán mégis. És újabb variációban megtette. Odacsap. Megemelte, ölébe vette, aztán ledobta a földre. Szemünk láttára. Családi történetről beszélek. Unokáinkról. Hát na, hogy a fenyítésnek kellett következnie. Aztán jött a magyarázat is. És adott esetben, mivel épp nem volt jelen az édesapa, ezt az édesanyának kellett megtennie. Szükségük van rá. Szeretetből. A javukra. Mint ahogy mi pedig Isten keze alatt megalázkodva ismerhetjük el, hogy Uram, nekem is szükségem van újra meg újra a Te fenyítéseidre, hogy a helyemre igazíts. És köszönöm, hogy foglalkozol velem. Aztán igédből tanítasz, megvilágosítasz. Valóban, úgy bánsz velem, Szent Úristen, mint gyermekeddel. És mindeközben azt a biztatást kapjuk, felnőttek és gyerekek, hogy nézzünk fel Jézusra. Az engedelmes fiú. A mindenkor engedelmes, a tökéletesen, teljes szeretetben engedelmes fiú. Igen, ő szenvedte el a mi békességünk büntetését. A fenyítéket, az isteni fenyítéket miattam, helyettem értem, hogy én kegyelmet kaphassak, hogy életet nyerjek az Istentől. Nézzünk fel Jézusra. Igen, szülők, nagyszülők, gyermekek, és tőle kérdezzük, mit akarsz, Uram? Te, aki mindenben az Atya akaratát cselekedted meg, mit akarsz velem? Amit Te mondasz igédben, az a jó, akkor is, amikor valaki még a család alapítás előtt áll. Az a jó, ne legyetek hitetlenekkel felemásigában. Pont, akkor itt nem kell érzelgősködni se, meg okoskodni se. A hívő lánynak se, meg a hívő fiúnak se. Isten tudja, hogy mit miért mondat nekünk. Ha valaki úgy jutott hitre, hogy mögötte már élete addig eltelt idejében vannak romok, akkor meg ebben a helyzetben kérdezze, hogy Uram, most mi a dolgom? Nagyon nehéz hívő asszonyoknak hitre nem jutott férj mellett, de fordítva is nagyon nehéz tud lenni. Akkor is a helyemen lenni, amit Isten jelöl ki, hogy mi az egyikünk helye, mi a másikunk helye. És abban helytállni Isten szerinti szeretettel. Amikor egy gyermek hitre jut, és a szülei pedig értetlenkednek, megint nézzünk fel Jézusra. Mit tett? Amikor földi szülei értetlenek voltak, épp a lényeget illetően, hogy hol a helye Jézusnak. Nem háborgott, nem szólta le őket. Hazament velük, és engedelmeskedett nekik. Az atya akarata szerint. Mindegyikünk megkapja tehát az eligazítását, ha Jézusra nézünk. És ezért ez marad a végszó is. Nézzünk fel Jézusra. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hadd tekintsünk mi rád mindnyájan, mert boldog ház, ahol téged befogadtak, ahogy énekeltük is. Ó, de kevés ilyen ház van, mint amiről énekeltünk. De hadd legyenek a mi otthonaink ilyenekké. Vagy ha csak felemás igában van is valaki, hadd tudjon tőled eligazodást és erőt kapni, hogy mi a dolgom, mi a helyem, hogyan élhetek a te világosságodban, hogyan tölthetem be a feladatomat, szülőként vagy hívő gyermekként. Uram, te mindegyikünknek ajándékozol világosságot, eligazodást, szent lelked által vezetést. Csak legyen kész a szívünk elfogadni, a fenyítéssel együtt a te drága szavadat is. Úr Jézus Krisztus, támasz még sok-sok hívő fiatalt, és juttass hitre még közöttünk, körülöttünk sok felnőttet, időset is. Támasz, Uram, hívő családokat. Neked adunk hálát azokért, akiket így láthatunk, hogy hitben indultak el, a te gyermekeidként, hívő emberekként találhattak egymásra. Reát figyelve akarnak gyermekeikkel is foglalkozni, őket nevelni. Áld meg a hívő fiatal házaspárokat és családokat. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy gyermekeinket is ígéret alatt láthatjuk, mert a hívő szülő gyermeke szentnek számít te előtted, de hitre kell jutnia, neki is személyesen. Köszönjük, Uram, ahol ez megtörténik. Köszönjük, ahol ez megtörtént, nálunk is. És hálát adunk azért, hogy imádkozhatunk. Bocsánatodért abban, amit mi elrontottunk. Imádkozhatunk azokért, akiket ránk bíztál. Imádkozhatunk egymásért. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson, hogy